Pogány Erzsébet, a Szövetség a közös célokért igazgatónője, 2018. május 6-án visszaadta lelkét a teremtőjének. A 2016-ban vele készült interjút megismételve, most rá emlékezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Tóth Szilveszter köszönti a kedves hallgatókat, és a mai beszélgető partnerem, Pogány Erzsébet, a Szövetség a közös célokért igazgatónője. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves Erzsébet, arra kérlek, hogy mutatkozz be a hallgatóknak, mondj néhány mondatot magadról.
57 éves közgazdászmérnök vagyok, a Pozsonyi Közgazdasági Egyetemen szereztem a diplomámat, de a Somorjához, Somorja városhoz kötődik az egész életem. Ott születtem, ott jártam az iskoláimat. Egyet rövid kitérő volt, amikor Selmecbányára kerültem érettségizni ebbe a speciális gimnáziumba, de egyébként azt tartom, hogy somorjai gimnazista voltam. Selmecbányáról pedig egy évig jártam Debrecenbe, a Kossuth Lajos Tudományegyetemre, és úgy rendezte a sors, hogy végül is egy év után újra visszajöttem Somorjára, és a Pozsonyi Közgazdasági Egyetemen fejeztem be a tanulmányaimat. Azóta is Somorján élünk. A férjemmel két lányt neveltünk fel. Eszter lányom most már három gyönyörű gyermekkel ajándékozott meg bennünket, hogy boldog nagyszülők vagyunk. És a kisebbik lányom, Erzsike pedig most augusztus 20-án ment férhez, tehát ott is most már várható, hogy az ő élete is kiteljesedik.
Szoros a kötődésed Somorja városához, ez a gyerekkorodból kifolyólag van így. Elmondod a hallgatóknak, hogy miért van ez?
Igen, mi a 5 testvér, tehát a családunkban 5 gyermek volt, és a legidősebb nővérem kapott bennünket akkor, amikor korán árva sorra jutottunk. Tehát nem volt neki egyszerű, a nővérem és köztem 15 év korkülönbség volt, és köztünk a három bátyám. Tehát akkor, mikor az édesanyám is meghalt, akkor a nővérem éppen két apró gyermekkel már férnél volt, és a 4 testvérét is ő nevelte fel. És én azt érzékeltem Somorján, hogy a családunkra mindenki figyelt. Tehát az utca, a szomszédok is, azután az iskola, és elmondhatom, hogy még a városháza is, tehát olyan gondoskodást kaptunk a somorjai közösségtől, amit én azóta is úgy szoktam kifejezni, hogy ezt hálálom meg azzal, hogy én magam is közösségépítő ember vagyok, és a szülővárosomhoz pedig ezzel is, ezt is ugye nem véletlen, hogy az elején rögtön ezt mondtam, hogy olyan büszke vagyok rá, hogy a két lányom is ott gyökerezett, tehát ott van a családjuk, és hogy nem Skype-on nevelem az unokáimat, hanem itt vannak a közelemben. De visszatérve az iskolában, volt egy élményem, mert amikor az édesanyám meghalt, én 9 éves voltam, és akkor olyan osztályfőnököt kaptam, akit ma tudom felnőtt fejjel már, hogy ne, ő éppen szintén az életének egy nehéz korszakát élte, két gyermekkel egyedül maradt, és szülőket ápolt, és mai napig ez a tanítónéni az, akihez visszaszaladok, ha valami probléma van, mert ebből, hogy neki ilyen problémái vannak, én, mint az ő tanítványa, nem érzékeltem soha semmit, ő mindig féltő gondossága, kellő szigorral figyelte az életemet, és ő és a többi tanítóm is folyamatosan azon aggódtak, hogy vajon elkallódunk-e. És el kell itt mondanom, hogy ahogy mondtam, a nővéremnek akkor már két lánya volt, amikor bennünket is vállalt, és végig gondolom, hogy az ő kis családjában ez mit okozhatott. Olyan dolgos és szorgalmas kőműves férje volt, föl sem merült, hogy árvaházba kerüljünk, és ne ő hozzá. És bizony mi, a 4 testvér mindannyian egyetemet végeztünk, főiskolára kerültünk, sínre ért az életünk, és érdekes, mert két kislányt nevelt ő akkor már, az ő kislányai, valami olyan hangulat volt akkor Somorján, ő a városházán dolgozott, hogy szlovák iskolába kerültek a kislányok. És ezt mi megéltük, tehát a mi testvérek magyar iskolában egyetemi végzettséget gyűjtöttünk, és sinem vagyunk, és bizony a két lány példáján azután a nővérem is megértette, és az unokáknál már ő is nagyon ügyelt arra, hogy magyar óvodába, magyar iskolába kerüljenek az unokák, mert a családunkban ez jó példa volt arra, hogy a két lánya, ők valóban gondokkal küzdködtek végig a tanulás folyamán. És hát a nővéremet pedig azért említem, mert ő fiatalon halt meg. Tehát a mi családunkban valahogy úgy alakult, az én szüleim sem voltak még 60 évesek, és ő is 58 évesen, hogy amikor úgy nézett ki, hogy elrendeződött körülötte minden, hogy akkor egy olyan betegség, amit elbagatelizáltunk kicsit a családban. Tehát a Jóisten úgy szólította el tőlünk őt, hogy akkor már végig nagyon örülhetett volna annak, hogy elvégezte a dolgát, de minden bizonnyal az, hogy fiatal korától ekkora teher volt rajta, ezt valószínűleg a szervezete azért megsínlette.
Árvaként szerinted mi lehet az oka annak, hogy a legtöbb árva gyermek nem tud kitörni, beilleszkedni a társadalomba?
Igen, ez bizonyára nagy törést jelent mindenkinek az életében. Én, amikor a családi életünkre visszagondolok, és ahogy mondtam, hogy a nővéremnek mosolyogni és bennünket kényeztetni nem sok ideje volt, ezt én így éltem meg, és számtalanszor megfogalmaztam, hogy láttam, hogy milyen az, amikor a másnak a gyermekét kell nevelni. Tehát a nővérem annyira iparkodott, hogy a saját gyermekeivel szemben nehogy mi hátrányt szenvedjünk, hogy szerintem az ő két lánya esetleg úgy érezhette, hogy a testvérek, akik mondom, alig voltunk tőlük idősebb, 9 és 10 évvel voltunk idősebb, mint az ő lányai, és én néhányszor megfogalmaztam, hogy bármennyire kötelességtudónak ismerem magam, én bizony érezném annak a súlyát, hogy én egy más családból származó gyermeket fölneveljek. De az, hogy a családon belül oldjuk meg, ez a mi Hombauer családunkban ez teljesen természetes volt. Ma milyen gyakori az, hogy történik ugye a közeli családban valami probléma, és azonnal az intézményektől, a hivataloktól, az államtól várják azt, hogy ez megoldódjon. Tehát az az árvaház rendszer, ahova ma nem csak az, hogy kiemelik a problémás családból a gyermeket, és beteszik állami nevelésbe, hanem valóban, hogyha árva sorsra jut, akkor szerintem kevesebb most már az, hogy vállalják azt a plusz feladatot, és azt a plusz anyagi terhet, amit a nővéremék megtettek, hogy természetes, hogy 4 gyermeket ők nevelnek föl a sajátjaikon kívül, most hamarabb az államtól várják a megoldást az emberek szerintem. Ha az árvaházaknál vagyunk, akkor engedd meg, hogy fölvessem azt a témát, hogy az árva gyermekekkel való foglalkozás, az valóban azt gondolom, hogy Bőte Csaba testvérnek ugye a példáján ez a magyar közösségben teljesen nyitott. És én annyira örültem, amikor engem egy olyan feladat megtalált, hogy Puss Sándor jezsuita szerzetes atya, ő megkeresett engem egy kiállítás kapcsán.
Elnézést, hadd szóljak bele, annyit szeretnék hozzászólni. Nagyon sokszor azzal találkozom, hogy ja igen, Bőte Csaba, de jó, amit csinál. Igen, nagyon jó, amit csinál, de ne csak ő csinálja. Tegyünk mi is érte, amennyiben a helyzet úgy hozza, ne legyünk restek, ugye?
Igen, pontosan.
Köszönöm
pontosan.
Szépen.
Igen, igen, pontosan, és én ezt akartam éppen elmondani, hogy a jezsuita szerzetes atya egy kutató, ugye pap nagyon szereti bújni a könyvtárakat és a levéltárakat, és látott egy olyan adatra, hogy 2013-ban, júniusban, elnézést a napot pontosan most nem tudom, van 250. évfordulója annak, hogy Mária Terézia aláírta az első állami árvaház alapító levelét. És ez éppen itt volt Csallóközben, a Tallósi Eszterházi kastélyban, tehát az Eszterházi család ajánlotta fel a kastélyát, de újra mondom, ez nem egy magánintézmény volt, hanem Mária Terézia kézjegyével egy állami intézmény, a királyságban, a magyar királyságban az első árvaház. És amikor ő ezt az adatot megtalálta, akkor ugye én érzékeltem, hogy ő az Eszterházi kastély, az Eszterházi hagyatékra is gondolt, az én szívem pedig azért dobbant meg, mert hogy az árva gyermekekkel való foglalkozás. És akkor indult el egy olyan feladat az életemben, hogy a gyermekekkel, családokkal foglalkozó szervezeteket találjuk meg, tehát én a közösségben, a szlovákiai magyar közösségben, és Sándor segítségével pedig magyarországi kapcsolatokat építettük, és úgy gondolom, hogy ez az úgynevezett családlánc, amely ma most már egy egész Kárpát-medencei hálózat, ez pontosan ennek köszönhető, hogy nálunk is jól épül, hogy az árva gyermekekre irányítsuk a figyelmet.
Ahelyett, hogy Pogány Erzsébetet mutatnánk be, ismét elkanyarodtunk a munka és a feladatok irányába, de talán jól is van ez így, hiszen azt érzem ki a beszélgetésünkből, hogy te ez vagy. Talán a munkád jellemez téged a legjobban. Mégis arra szeretnélek kérni, hogy röviden mutasd be eddigi pályafutásodat, illetve a számodra fontos embereket az életben.
Igen, érdekes, mert ahogy a Somorját említettem, tehát nekem az első munkahelyem az a Somorjai Városháza volt. És a Somorjai Városházán, ugye szoktam mondani, hogy olyan feladatom volt, hogy az egész várost meg kellett ismerni. Annyi mindent megjegyeztem, hogy állítom, hogy az akkori Somorját nagyon megismertem, na de ez már 79-ben volt, és 10 évig dolgoztam a Városházán, közben ugye neveltük a két lányt, meg elvégeztem a Pozsonyi Közgazdasági Egyetemet, és azt szoktam mondani, hogy biztosan a Somorjai Városházáról mentem volna nyugdíjba, vagy mennék nyugdíjba, ha nem jön a 89-es fordulat. Tehát én nagyon jól éreztem magam a somorjai közegben, és a somorjai közegből is úgy éreztem, hogy egy rövid átmenet az, hogy én elmegyek, mert hogy 90 tavaszán készülődöttem az első szabad választásokra a szlovákiai-magyar közösség, és itt Bauer családot kell említenem, mert Bauer Győző és Bauer Edit volt az, akik már akkor alapítói voltak az együttélés politikai mozgalomnak, és ők mondták azt, hogy hát Pozsonyban szükség van legalább néhány hónapra, munkatársra, mert hogy rögtön választások lesznek, és hogy erre föl kell készülni. Tehát így kerültem én el Somorjáról. Hát Pozsonyban ebben az együttélésnek a központi irodájában pedig Somorja után ugye Dél-Szlovákiát ismertem meg, és megint csak azt szoktam mondani, hogy valószínűleg nem voltam teljesen leterhelve, mert a mai napig Ágcsernyőtől Pozsonyig azok, hogy kik mozdultak akkor meg, és kik voltak azok készen arra, hogy a közösségünkért vállaljanak, azokat az embereket az egyes falukban, a városokban, ugye mai napig jól ismerem, adataikat ismerem, és hát sokukkal mai napig együtt dolgozom. Ez a munka, ez, én úgy éreztem, hogy ez egy rövid átmenet lesz, és az is lett volna, hogyha nem jön egy következő lépés, amikor Dobos László, ugye 2 éve halt meg, Isten nyugosztalja, Kossuth Díjas írónk, aki ugye korábban miniszter is volt. Tehát Dobos László Budapesten a Magyarok Világszövetségében kapott feladatot, ő volt a Kárpát-medencei régiónak az elnöke, és akkor ez egy kicsit úgy volt, hogy az együttélésből kölcsön adtak a Magyarok Világszövetségébe, úgy tűnt, hogy csak egy rövid időre, hogy alakítsuk ki a Kárpát-medencei régió hálózatát. És talán úgy nézett volna ki, hogy ott Dobos László elnökként ugye Budapesten ügyel föl bennünket, és akkor Ungváron, Kolozsvárot, Pozsonyban nyílik egy ilyen Magyarok Világszövetsége iroda, és akkor minden bizonnyal én jöttem volna haza a budapesti központból a pozsonyi irodába. Na de ez sajnos nem vagy 6 hónapig, 6 év alatt nem alakult ki, és ez bizony nagy vállalás volt a család részéről is. 6 év lett, és a 6 év után pedig boldog lehetek, mert én nem lógóra jöttem haza Budapestről, hanem nagyon-nagyon boldogan, mert a státustörvény, akkor már a határon túli magyarokra vonatkozó státustörvény akkor született 2001-ben, és én 2002-től ezzel a Magyarország szomszédos államaiban élő magyarokra vonatkozó törvény szlovákiai végrehajtásával, Szlovákia segítésével foglalkozom. Tehát minden mindennel összefügg, de közgazdász vagyok, és ezt csak azért említem, mert van egy másik feladat, amit magamtól vállaltam, tehát a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaságot alapítottuk meg most már 7 évvel ezelőtt, és ennek az elnöke vagyok jobb hián, mert hogy van közgazdász diplomám, de soha nem voltam kutató közgazdász, úgyhogy ügyvezető elnök szívesebben lennék, de keressük a megfelelő közgazdász elnököt, akinek én jó ügyvezetője lehetek.
Ja, akkor a szövetségnek jelenleg mik a legaktuálisabb feladatai?
Igen, a szövetség a közös célokértnek az alakulása és a konstrukciója is nagyon jó, mert ezt nagyon, szerintem nagyon jól végig gondoltuk, hogy tagszervezeteink vannak. Tehát ez egy szövetség, amelynek nem magánemberek, hanem jogi személyek a tagjai, és az alapításkor akkor ugye ez egy fontos feladat volt, hogy a státustörvény körüli tájékoztatást elvégezzük, akkor az 5 nagy országos szlovákiai magyar szervezet alapította, és aztán volt 10 év után egy fordulat, amikor el kellett dönteni, hogy maradunk ebben a formában, vagy egy polgári társulást hozunk létre, vagy pedig, ahogyan döntöttük, hogy bővítettük. Tehát ma most 20 tagszervezetünk van, és ugyanúgy el kell mondanom, hogy Királyhelmectől Pozsonyig apró kisebb regionális szervezet is, és az 5 nagy is továbbra is tagszervezetünk. Tehát ezeknek fórumot kell teremteni ahhoz, hogy bizonyos stratégiai feladatokat, ami a felvidéki magyarságot illeti, ezeket megvitassák. Tehát maga a szövetség is fontos, ugye sokszor beszélünk a szlovákiai magyarok
kerekasztal. Példát tudunk mondani erről?
Igen, igen, tehát amikor Magyarországon például egy kutatást elindítanak, ami a határon túliakat érinti, akkor a mi tájékoztató irodáinkon keresztül tudják, hogy el tudják érni a szervezeteket is. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok olyan feladat van, amihez egy egész hálózat kell, Királyhelmectől Pozsonyig, és abban az adott régióban olyan munkatárs van az irodában, aki ismeri az adott társadalmat, az adott régiót, és az, hogy több szervezet, a cserkészektől, egy történelmi tagszervezet, vagy pedig a szórvánnyal foglalkozó zoboralja szervezet. Tehát sok olyan szervezetünk van, aki más-más tevékenység miatt hasznos, hogy hozzászól az adott problémához. Tehát a régiófejlesztésben azt gondolom, hogy rengeteg olyan terület van, amit egyébként, hogyha Magyarországról fölvetődik, hogy hát a többi országban már megtaláltuk a partnert, keressük meg Felvidéken, és nagyon sokszor nálunk köt ki. Ilyen volt a Családlánc is, vagy ilyen az informatikai fejlesztéssel foglalkozó hálózat, a közgazdász hálózatot említettem, hogy ott is úgy kerestek meg, mint a szövetség a közös célkét igazgatóját, hogy jó lenne a többi utódállamban már van közgazdász társaság, hogy alapítsuk meg. És sorolhatnám, de azt gondolom, az informatikai fejlesztéssel éppen ez függ össze, hogy a szövetség a közös célokért központ irodájában mi voltunk azok, akik az első felvidéki hírportált alapítottuk meg. És ez egy olyan feladat, amiről a kezdetben talán egy kicsit játéknak indult, de a történet az annyira tipikus, és szerintem ez bemutatja azt is, hogy a felvidék.ma ma mitől más portál, mint a más hírportálok. Ugye szerényen azt szoktam mondani, hogy a világ legjobb hírportálja, pedig magát az ötletet az erdélyektől kaptuk, az erdély.ma az már a 2003-tól működött, és mi pedig 2005-ben határoztuk el a munkatársainkkal, először csak magunknak, hiszen ott ülünk a régiókban, a magyar házakban, hogy magunknak összegyűjtjük a régiókból a híreket, és azt föltesszük egy portálra. És hát valójában januári, 2006 januárjáig önmagunknak készítettük, és a munkatársaim információt gyűjtöttük össze, és nem véletlen, hogy 2006 januárjában egy olyan hírrel léptünk ki a nyilvánosság elé, mert biztos voltam, hogy fölfigyel rá a felvidéki magyarság és a világ magyarsága is. Emlékszünk, hogy 2006 a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a magyar nemzetért imádság évének hirdette meg. És 2006 év elején ehhez a felhíváshoz a Orosz János segédpüspök úr, akkor ugye Nagyszombatban segédpüspök úr, elsőként csatlakozott. Tehát ez a hír, hogy a nagyszombati segédpüspök a felhíváshoz csatlakozik, és 2006-ban ez a felvidéki magyarok számára is az imadság éve legyen. Ez volt az első hír, amit hát ugye technikailag egy kicsit gyerekes módon egy linket szétküldtem azoknak az ismerősöknek, akinek az e-mail címét tudtam, jó pár tízezer ilyen van, és ezzel léptünk ki a nyilvánosság elé. Tehát a hitéletre vonatkozó hírben biztos voltam abban, hogy ezt mások esetleg nyomtatásban nem hozzák le, de hogy valóban fölfigyeltek azok, akiknek mi szántuk ezt a portált, bemutatni, hogy itt valóban egy konzervatív gondolkozású, a hitélet iránt érdeklődő újságíró társaság áll-e mögött a hírportál mögött. Az újságírót azt kicsit meg akartam gondolni, mert a mai napig ugye tanult újságíró nincs a szerkesztőségben, de ez valóban nem a mi hibánk, hanem a képzés hiánya. Én azt gondolom, hogy a felvidéki magyarságról szóló hírek iránt, aki érdeklődik, az a mi portálunkon találjon meg sok hírt, de egyébként pedig, ami ugyanúgy fontos, és ugyanúgy a konzervatív és a nemzeti elkötelezettséggel egyetértő olvasó számára fontos, az pedig megtalálja másút. Tehát példaként azt szoktam mondani, hogy engem is nagyon érdekel, hogy például mi történik Erdélyben, de arra kell vezetni az olvasóimat, hogy azt ott keressék meg. Valóban azt gondolom, hogy akik lejelentételenek tűnő, valamelyik kis gömöri faluban történő esemény hamarabb bekerül, mint az, hogy majd Budapesten éppen a nagypolitikában mi történik.
Egy régebbi beszélgetésünk alkalmával szóba került egy lelkisegély szolgálat, amit beszeretnétek indítani. Válthatunk erről is néhány szót?
Igen, a Kárpát-medencei Családszeretek Szövetségéhez nyújtottunk be egy pályázatot, és ennek a szervezetnek egyik rendezvényén hallottam én arról, hogy Kárpátalján úgy oldották meg a telefonos lelkisegély szolgálatot magyar nyelven, hogy Magyarországon cseng a telefon. És amikor én ezt hallottam, ugye tudjuk, hogy Kárpátalján pont a háborús időszakban ez nagyon nagy szükség is volt rá, de ugyanakkor nálunk pedig a széttesőben lévő közösségünk miatt szerintem egy valamilyen kapaszkodó, amikor én magyarul tudok segítséget kérni, és a mai ugye telefonos világban ez a telefonos eszköz ezt kínálja is, arra gondoltam, hogy megnyugtató lenne számomra, ha nálunk felvidéken is úgy intéznénk, hogy ugyan megszervezzük, egy telefonszámot beviszünk a köztudatba, de magyarországi segítséggel oldjuk meg a telefon másik végén a szakembereknek a megszervezését.
Hozd meg velünk, kérlek, hogy te miből merítesz erőt, és mivel motiválnád a fiatalokat?
A fiataloknak a motiválása az körülbelül abból áll, hogy meg kell őket szólítani. Ha eseményekre hívjuk őket, és az eseménynek a szervezésébe is őket bevonjuk, akkor biztos, hogy nem sülhet az el rosszul. Somorján egymás után látom én ezeket az kisebb közösségeket, fiatalokat, akik most, de egymást is erősítik, egyébként nem rivalizálást látok, mint azt, hogy egyre több ilyen klubszerű összejövetel van. Nem várhatjuk el, hogy azokra az eseményekre jöjjenek, amit mi a magunk szája íze szerint szervezünk, hanem az ő eszközeikkel kell ezt valószínűleg megtenni. És a Somorjának ugye nagy erőssége az, hogy valóban a templomunk körül is véleményem szerint erős, egészséges közösség alakult ki. Az, hogy nekünk 40 éven át egy idős papunk, Barcsek Sándor atya szolgált Somorján, és most az ő neveltjei azok, akik viszik tovább a plébánián a munkát, tehát ez egyfajta folyamatosságot jelent, és én állítom, hogy az az építkezés, ami például most a templom körül van, ott is soha nem hallom azt a fiatal Mia Vecpál atyánktól, hogy ő neki ne volnának fiatal segítői. És ott folyamatosan látom körülötte, építkezés van, és állandóan talál azért segítőket. Fiatal, ugye kántort nevel maga körül a gútori templomban. Tehát az a fajta megközelítés, hogy állandóan azokat szítjük, akik ott ülnek a templomban, ez biztosan nem segít. Ugyanez igaz a közösségi munkára is, hogy én nagyon sok dicséretet kaptam azért, mert elvégeztem a feladatomat, ami persze, hogy ösztönöz arra, hogy tegyem meg. Tehát újra csak azt tudom mondani, lehet, hogy általánosnak tűnik, de azoknak a fiataloknak, akiknek van dolguk, közösségi feladatuk, azok hamarabb örömüket is lelik benne. Akinek nincs, akit nem szólítottak meg, az önmagától nehezen találja meg az utat. Tehát a sok közösségi munka közül, amit itt most említettem, még egy dologra szeretnék rátérni, ez pedig a mi nagy boldogasszony plébániánkhoz való ragaszkodásom. Volt egy élményem, amikor 15 éves kislányom Magyarországon egy ilyen utazó gimnáziumba járt, 2 évig, azzal a cél, hogy utána jön vissza Somorjára, de ebben a Kolumbusz utazó gimnáziumban élte ő több olyan élmény, hogy a keleti vallásokkal ismerkedett meg, és ez pont egybeesett azzal az időszakkal, amikor Somorjára jöttek a tibeti szerzetesek, és várták a dalai lámát, tehát én csak azt láttam, hogy az Erzsike lányom az úgy teljesen beleásta magát, és mennyire elragadtatással készült a tibeti szerzetesekkel való találkozásra, és én akkor megijedtem egy kicsit, mert úgy tűnt nekem, hogy lehet, hogy ezeket a fiatalokat már nem is lehet visszafogni. És akkor értettem meg, hogy milyen fontos számomra az, hogy az a templom, ahol az én őseim imádkoztak vasárnapoként, ott érdeltek, hogy mennyire fontos számomra, hogy a lányom is, mind a két lányom ehhez a templomhoz tartozzon, és hát nagy örömöm számomra, mert most augusztus 20-án kis Erzsit itt a Somorjai Római Katolikus templomban adtuk férhez, és ő ragaszkodott hozzá, hogy az esküvő az így történjen, és itt legyen. A Somorjai templomban egy érdekes dolog van, mert Barcsek Sándor atya, amikor ő több mint 40 éven át szolgált Somorján, neki mi az első áldozói voltunk, tehát én és a bátyám, igen, és ugye néhányan, és a élete végén adódott az a lehetőség, hogy a Somorjai templomban az orgona felújítására, tehát én Magyarországon pályázatot írtam, ő pedig idehaza borzasztó türelemmel, a műemlékvédőkkel, mindenkivel tartotta a frontot, és ez a Somorjai orgonának a javítása együtt megtörtént. És az atya akkor mutatta nekem, Esperes úr, hogy hát, hogy valójában van egy emléktábla a Somorjai templomban, ahol Bresztyák Sándornak állítanak emléket, és így igaz, hogy ő akkor halt meg, amikor a mi Barcsek Sándor atyánk született. És mégis azt mondta, hogy ő a példaképe. És úgy összeraktuk, hogy valóban a mi Barcsek Sándor esperesünk előtt Bresztyák Sándor épített ebben a templomban olyan sokat, mint ő, és amikor most meghalt, és a helyébe, ugye fiatal ő neveltje jött, Mia Vecpál atya. Olyan csodálatos élmény volt az, amikor egyszer csak jött maga az ötlet a fiatal paptól, hogy nyissuk meg a kriptát a templom alatt, és a Barcsek Sándor esperes urat oda temessük, ahol a szerzetesek után egyedül Bresztyák Sándor van az ő példaképe, és most pedig, és ez olyan megnyugtató, és itt érzi az ember, hogy a gondviselés elrendez mindent. A mi fiatal papunknak a gondolata volt, mert amilyen szerény volt Barcsak Sándor Esperes úr, biztos benne föl sem merült. És hogy valójában abban a templomban ez a folyamatosság, tehát a papok szempontjából is, hála Istennek az én családom szempontjából is adott, és hát azt kérem a Jóistentől, hogy ez így is maradjon, hogy a szülővárosomban, a családom környezetében élhessünk boldogan.
Köszönöm szépen Pogány Erzsébetnek, a Szövetség a Közös Célokért igazgatónőjének, hogy eljött hozzánk, beszélgethettünk, bízom benne, hogy lesz folytatás is. További áldott napot kívánok, dicsértessék Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.